Az Atya szeretetéről szeretném, ha egy kicsit elgondolkodnánk együtt. Máté evangéliuma 5. fejezet, 43. verstől Jézus, ami Urunk szavai ezek. Hallottátok, hogy megmondatott, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyi atyátoknak fiai, gyermekei legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is, és ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Jézus példaként állítja itt az utolsó versben elénk a mennyei atyát, az ő szeretetét, és éppen ezért hangsúlyos dolog, hogy az embernek az Istenről jó képe legyen. Hogy amikor azt mondja, hogy Isten, akkor ez a kép párosuljon azzal a kijelentéssel, amit Jézus Krisztus oly fontosnak tartott, amiről azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy kijelentsem nektek az atyát. Ez egy forradalmian új kinyilatkoztatás volt, még akkor is, hogyha azért az atyáról való kinyilatkoztatás megjelenik Ábrahámnál, megjelenik Dávidnál, azoknál az embereknél, akik nem a törvény, nem a vallás szigora, görcsössége, szabályai útján ismerték meg az Istent, hanem hitáltal, bíztak benne, odafordultak hozzá. Az Isten tehát Atya. Jézus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondták nektek, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. A fele barátra két kifejezés van a Bibliában. Az egyik a másik ember, ezt használja Jézus, amikor az irgalmas samaritános példázatában szól arról, hogy ki is a fele barátja a bajba jutott embernek, akit összevernek, az útszélen ott hagynak mezítelenül, és rámutatta arra, hogy az a fele barátja, aki odahajol hozzá, és segít rajta, kimossa a sebeit, gondoskodik róla, megfordítja a gondolatot Jézus. Nem azt mondja, hogy nekem ki a fele barátom, hanem a bajba jutott ember számára ki a fele barát, ki viselkedik fele barát módjára, és megdöbbentő, meghökkentő, hogy abban a történetben a fele barát kifejezést úgy is fordítanánk, hogy a másik ember, a szükségben lévő ember. És ezt tározzuk el a szívünkben, mert enélkül nem fogjuk megérteni az ellenség szeretetének tanítását. Az ellenség szeretete nem azt jelenti, amit itt Jézus mond, hogy ölelt, puszild, és ha beléd rúg, örülj neki, rúgjon beléd még egyszer, menj oda, jól megvertek, menj vissza, verjenek meg még egyszer. Néha ilyen torz elképzelések azok, amikre lefordítjuk Jézus tanítását, holott erről szó nincs. Nem azt mondja, hogy úgy szeresd az ellenségedet, hogy érts vele egyet. Sőt, még bátor is a rosszban. Azt mondja, ha az ellenséged bajba kerül, ha éhezik, ha szomjazik, ne menj el mellette irgalmatlanul, hanem mutasd meg neki az Isten feltétel nélküli szeretetét, amely annak ellenére megnyilvánult felé bűnös emberek felé, hogy azt megérdemeltük volna. És megérdemelnénk. Megmondatott és nem megíratott. Figyeljünk Jézus szavaira, mert néha egy-egy kifejezésben ott van a megoldás. Római uralom alatt van a zsidó nép, és egy új tanítás kelt szájra a zsinagógában, gyűlöljétek ellenségeiteket. Pusztítsuk el a rómaiakat, lázadjunk ellenük. Nehéz helyzetben érthető, ha sokat szenved valaki egy elnyomó uralomtól, birodalomtól, hogy bizonyos fajta torzulások jelennek meg a tanításban. De valljuk meg őszintén, gyűlölni az ellenséget, az nem olyan nehéz. Az jön több magunktól, nem? Hogy utáljuk azokat, akik undok módon viselkednek velünk. Igaz? Vagy nektek, kedveseim? Ez nem megy könnyen. Az úgy fakad belőlünk, ugye? És itt a felebarát kifejezés azt mondja, amit tanítanak nektek, nektek nem azt mondják, hogy a másik embert szeressétek, hanem a hozzátok közelállót. Itt a felebarát azt jelenti a családotokat, a saját népetekből valót szeressétek, mint hogyha ezt tanítaná az Isten, de nem ezt tanítja. A Bibliában ilyen összefüggést, hogy szeress felebarátod és gyűlöd ellenségedet, sehol nem találunk az Ószövetségben sem. Ezért mondja Jézus, hogy nektek ezt tanítják ebben az életszakaszban, amikor római uralom alatt vagytok, de ez téves. Ezt Isten nektek soha nem mondta és nem tanította. A Mózes harmadik könyvében például ezt olvassuk a 19. rész 18-as versében, ne légy bosszúálló. Ugye, itt Jézus éppen arról beszél, hogy ne légy kárörvendő. Ne örülj, ha ellenséged, de csapás éri. Ne mondd azt, na, az Isten megbüntette, megérdemelte. Ugye ez nem kell kereszténynek lenni. Még nagy erőse kell hozzá, ez úgy fakad belőlünk. Ez nem kell a Szentlélek, ez nem kell az evangélium tanítása és annak ereje az életünkbe, mert az fakad. Nem erről van szó. Ne légy bosszúálló, ne legyen a szíved bosszúálló. Milyen nagy szabadság, ugye, az ember szíve nem bosszúálló, nem kárörvendő. A kár öröm valami olyan kár és öröm, mint hogyha nem is férne össze, igaz? Már önmagában érzik, ez egy poshat dolog. Megrothasztja az ember lelkét, az elméjét, a gondolatait. Nem is igazi öröm, nem is felszabadult öröm. Miért? Mert csak addig tart, míg a másik kárát látod. És a kárörvendő ember, mikor a másiknak jól megy dolga, akkor még irigyé válik. És mi pusztító érzés az irigység. Milyen kegyelmes az Isten, hogy ezektől szabadítani akar bennünket. Milyen jó a mi mennyei atyánk, milyen nagyszerű az írás, az ige üzenete, amely fel akar vértezni bennünket a gonoszsággal szemben. Néha azt szoktam mondani, hogy nem is kell az ördög. Megoldjuk mi magunk. Csinálunk mi annyi patáliát, perpartvart, problémát magunknak, meg egymásnak, az ördög csak leül a hintaszékébe, és megvárja, hogy kinyírjuk egymást. Megöljük egymást a szavainkkal, a tekintetünkkel. Egy tekintet tud ölni. Néha szoktam mondani, hogy felség, láttad volna, hogy néztél. Az arcodra minden rá volt írva. Hát ugye ilyen az, amikor valaki már két évtizedet is leél valakivel együtt, néha, ugye szavak nélkül is értjük egymást, de a gondolatait a másiknak csak Isten ismeri. Legyen áldott az Úr neve érte. Nagy kegyelem ez egyébként, nagy kegyelem. Se haragtartó, ne légy, néphez tartozókkal szemben, szeress fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Ugye, az ige egészen más tanít, mint amit a kor zsidó tanítói mondtak az őket hallgatóknak. Ma is vannak ilyen mondások. Többször hallom, amikor beszélgetek valakivel így az evangéliumról, Istenről, az Úrról, hogy ugyan már templom, meg Isten, segíts magadon, Isten is úgy segít, vagy Isten is megsegít. És már azt hiszik az emberek, ez benne van a Bibliában. Na de ez ugyanolyan kategória, mint amit Jézus itt mond, hogy megmondják nektek, de ezt nem az Atyám mondja. A Bibliában sehol nem találunk ilyen igeverset, hogy segíts magadon, Isten is úgy segít, és ennek a mély tartalma azt jelenti, hogy nem bízhatsz igazán Istenben, csak amit te megcsinálsz, az a megcsinálva. És amit te megcsinálsz, na, ahhoz még az Istent esetleg rá tudod bírni valamit, besegítsen neked. De az, hogy én Istenben feltétlen bízok, és Atyámnak tekintek, akit úgy látom, hogy boldogan örül neked, örül annak, ha jót tehet veled. Nyilván Isten nem a rossznak örül, ugye, mint a gyermekeinket is, ha rosszat tesznek, annak nem örülünk, de nekik igen. Nekik igen, hát most melyik szülőnek nem olvad el a szíve, amikor a gyereke a kerek szemekkel ránéz, és bocsáss meg, nem úgy gondoltam, hogy az én egyik gyerekem, itt mondtam már nektek, hogy azért adott engem nektek az Úr Jézus, hogy most felküldj a szobámba. Na most bírt ki nevetés nélkül, az a vége a fegyelmezésnek ezen a ponton. Értitek, szóval erold az ember szíve. Isten is, ha mi emberek tudunk a saját gyerekünkkel jelenni, mennyivel inkább ilyen Isten a bűnbánó lélekhez? Mennyivel inkább örül az Isten, amikor az ember azt mondja, hogy bocsáss meg? És mennyire nem bosszú álló az Isten? És miért gondoljuk mégis Istennek Istent ilyennek, mert el van torzulva sokszor a saját lelkünk. És mi vagyunk ilyenek, és azt gondoljuk, hogy Isten is olyan, mint mi vagyunk. De milyen jó, hogy nem így van. És mi tud gyógyítani bennünket, amikor azért felismerik az Isten nem olyan, mint mi vagyunk. És ez elkezd formálni, változtatni bennünket. Én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeteket. Nem csak elviseljétek, hanem szeressétek. És ehhez mindenképpen, ahogy mondtam, gondoljuk hozzá azt, hogy hogyan szeressük. Tehát nem a tetteit, nem a gonoszságát szeretjük egy másik embernek. Nem kitesszük magunkat újra és újra gonoszságnak, nem erről van szó. Hanem soha ne legyen a szíved oly bosszúálló és oly kegyetlen, ha nyomorultá válik az a másik, éhezik, szomjazik, hogy ne legyen irgalom benned, hogy megsegítsd. Erről beszél az Isten igéje. Ne legyen a szíved irgalmatlanná, és ne keményedjen meg a gonoszság miatt. Mert bizony a Biblia azt mondja, hogy az utolsó napokban a szeretet hidegé válik a sok gonoszság miatt. Az ember szíve meghidegül. És az ember szíve hidegé válik. Már nem tud senkiben bízni. Ha valaki szeretettel közelik felé, már gyanakszik. Gyanús! Mit vigyorog ez rám? Mit akar ez tőlem? Miért akar ez nekem segíteni? Igaz? Abban a világban élünk, az emberek ott vannak a hátsó gondolatai. Mit akar ez tőlem? Ez néni jut eszembe, akinek el akartam menni a szatyrát, hogy elvigyem a busz megállóig. Többször elmondom, de volt más is, mert volt, akinek engedély segítsek, tehát nem mindenki én, és akkor átvette a másik kezébe. És nézett rám, és mondtam, hogy bocsánat. És messzebb mentem, hogy a rémületet látva az arcán, nehogy tovább súlyosbítsam a helyzetet, még rendőrt hív, hogy ki akarom rabolni. De én csak őszinte, önzetlen szeretettel próbáltam neki segíteni, olyan nehezen totyogott a kis szajtával. Volt egy másik néni, aki meg kannával vitte a vizet, mert azért nem volt a tanyáján bekötve a víz, és annyira megsajnáltam, megálltam autóval az útszélén, mondom, néni, tessék beülni, hova, elviszem, gondoltam, azért nem Budapestre megy. És na, az annyira jó, én sem vagyok. Tehát, és akkor odálltam hozzá, és még egy cifrát mondott nekem, hogy hova menjek. Mondom, bocsánat, környet háttal vitte tovább a kannát. Tehát, hogy bizonyára nem véletlen olyan. Tehát nem róvom fel neki, és nem bántam érte, mert biztos, hogy valami ilyenné tette az ő lelkét, az ő szívét, az ő életét. Szeressétek ellenségeteket, fogadjátok barátságosan, lássátok szívesen, ismerjétek fel, hogy Isten alkotta őt is. Világi életemben voltak ellenségeim, nem mondom, most nincs, csak remélem nem azért, hogy én viselkedek, de akkor azért is. És volt egy gyűlölt ellenségem, és egy alkalommal a munkahelyemre érkezett. És egyszerűen elkerülhetetlen volt a találkozás. Már láttuk egymást, és vagy sarkonfordulok, hátrafordulok, és valahogy kikerül a dolgot, vagy oda megyek hozzá, és köszöntöm. És nagyon döbbenetes volt szembesülni a bennem lévő érzésekkel. Egyből elevenen éreztem azt, ahogy mi vagyunk egymással. Nem éreztem addig, míg nem találkoztunk, de döbbenetes volt, hogy hosszú évekig nem találkoztunk, és belül az emberben mennyire változatlanok ezek az érzések, a félelem, a harag, a gyűlölet. Ezek ott vannak, és amikor találkozol a konfliktusban álló személlyel, akivel konfliktusban állsz, újra elevenen ott van. És akkor hoztam egy döntést, nem az érzelmeim alapján, hanem igazodva Krisztus tanításához, hogy nem engedek ennek a gyűlöletnek. Oda mentem, köszöntöttem, kívántam neki, hogy áldjon meg az Úr, és röviden beszélgettünk, mi van veled, van-e családod, hogy élsz, segíthetek-e valamit, mert jött oda a cégemhez, és röviden tanúbizonyságot tettem neki Krisztusról. És azt gondolom, hogy ott fordult valami a szívemben. Hogy én szabadultam fel. Engem szabadított meg az Isten. Valamitől, ami méreg volt az én lelkemben. Isten azt mondja, ennyi a bosszúállás, én megfizetem. Ti azonban ne ítélkezzetek, és ne üljetek az Isten ítélő székébe. Mert mit tudjátok ti, hogy mit hoz a holnapi nap a másik életében? Pál azt mondja, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte Isten törvényét. Mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Látjuk, amikor Isten a fele barát szeretetéről szól nekünk az igében, amikor Jézus ezt a tanítást adja, akkor azt mondja, nem tesz rosszat. Nem, nincs benne a rossz akarat, rossz kívánása a másik életére, és nem jelenti azt, hogy ő lesz a legjobb barátod, mert az már abnormális. Eszembe jut egy skinhead, egyik ilyen istentiszteletünkre eljött, egy szabadtéri istentiszteletre, evangelizációs összejövetelre, kívül megállt, félkopaszon, és így én oda mentem hozzá, mondom, tudok segíteni, mi újság van, bejössz. Nem, mondom, akkor érdeklősz, azért jöttem, hogy megnézzem, milyen keresztények vannak itt. Jó, pofáverem az egyiket, és megnézem, oda tartja a másik arcát is. Ezt tanítja Jézus, nem? Hú, mondom, én vagyok ez a legközelebb. Azért annyira erős keresztény még nem voltam, hogy ne lett volna belőle csúnya verekedés. Valószínűleg vissza is adtam volna. Na mindegy, ez a másik kérdés. De aztán az Úr megadta kegyelmet nekem, hogy elkezdtem vele beszélgetni, és itt egy nagyon fontos tanúság volt, amit megértettem akkor is ott, hogy ne azt lásd, amit az emberek tesznek, hanem azt próbáld megérteni, hogy miért teszik. Sokszor dühít bennünket a másik ember viselkedése, vagy megbánt, de ne eddig juss el. Próbáld megérteni, hogy mi ennek a gyökere. És hála Istennek adott az Úr erőt nekem arra, hogy ne menjek bele ebbe a adokapokba, hanem valahogy az Isten adott kegyelmet, hogy szeretettel forduljak fel, és akkor elmondta az a srác, hogy igen, ő Erdélyből jött ide Magyarországra, őt az Isten megérintette, ő szolgálni akart az Istent, és elment egy papneveldébe, és ott találkozott a bűnnek minden mocskával. És azt mondja, hogy megundorodott az egésztől. Ha Isten ilyen, akkor neki nem kell. És ugye, mi volt e mögött, a beszéd mögött? Egy csalódás, egy keserűség, egy írtózatosan nagy teher a lelkén. És hadd mondjam örömmel, hogy aztán vissza-vissza jött, mert ott voltunk több napig, és egy napon átadta az életét Jézus Krisztusnak. Találkozott azzal az Istennel, aki atya. Találkozott azzal a Krisztussal, aki az ő megváltója. És ha nem egy vallási tanrendszerrel, egy szervezettel találkozott, amelyben sok-sok emberi érdek keveredik össze, hanem az élő Istennel találkozott. És tudjátok, kedveseim, egy gyülekezetnek, keresztény embernek ez a hivatása, hogy Krisztust mutassa be az embereknek, ne a maga erejéből, hanem az Isten ereje által. És egy másik ige, a római levél 12. fejezetében, ami szintén segít nekünk megérteni Jézus tanítását, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Mert valójában őszintén, hogy vannak, akikkel nem lehet békességben élni, mert egyszerűen utálnak bennünket. Ha az egész házad minden kincsét adnád is a szeretetért, mondja az énekek énekében az Isten igéje, csak megvetnének érte. Tehát nem lehet a szeretetet megvenni, megvásárolni, még jó cselekedettel sem. De azért így jót valaki, hogy viszont szeressenek, mert csalódni fogsz. Jó tett helyben jót vár, nemes dolog. De nem mindig jön be. És ha te ezzel a filozófiával teszel jót, garantálom, hogy csalódni fogsz az életben. Mert lesznek, akinek a legjobb sem lesz jó. Debrecen vásárhelyi polgármester mondta, miután sokat fejlődött a város, rengeteg minden épült, és persze mindig volt a zógódók, nem tetszett ez, nem tetszett az, a színe nem tetszett, így nem tetszett, sok a kő, kevés a fa, sok a fa, kevés a kő. Mindig volt valami, azt mondta, ide figyeljenek, a Debrecen városát körbekerítenénk, kerítés és a kerítés kolbászból lenne, az is lenne, annak, akinek nem tetszene, mert nem szereti a kolbászt. Ezért nekünk igyekezni kell a legjobbat megpróbálni tenni a város épüléseért, de nem várni azt, hogy mindenkinek tetszeni fog. Tanúságos felismerés egy politikustól. Azt mondja Jézus, imádkozzatok az üldözőitekért. Hát ugye milyen imádság is ezek? Törje ki a rossz nyavaja? Szakadjon rá az ég? Büntesse meg Isten? Vagy az Ebedeus fiai, a mennydörgés fiainak írja a Biblia, Uram, Imádkozzunk, hogy az Úr küldjön ezekre a gonosz samáriakra az égből tüzet. Hadd égjen a rossz bűnös, a gonosz. És mondja Jézus neki, nem tudjátok, hogy milyen lélek az, aminek engedtek most. Milyen lélek, ami bennetek van. Tehát amikor imádkozunk az ellenségeinkért, az üldözőinkért, akkor megint csak Jézusnak a példáját kell elővennünk, aki az őt gyűlölők gyűrűjében a kereszten függve szenvedések közepette, hallgatva azt, hogy na, hát ha egy illés, hogy megsegítse, na, ha az Isten fia, szálljon le a keresztről, csúfolták, gúnyolódtak, ugye az írás a Ószövetségi Szentiratokban, szájukat vigyeztették, csúfolódva, gúnyolódva, és hogyan is imádkozik Jézus az őt gyűlölőkért? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hogyan imádkozzunk üldözőinkért? Könyörülj rajtuk, Istenem. Szabadítsd őket ettől a gyűlölettől, keserűségtől. És hadd mondjam nektek az ígéretet, Isten igének ígéretét, az igazat, az Isten még ellenségeivel is megbékíti. És ez a személyes tapasztalatom, hogy ez így van. Nem egy év alatt, nem mondom, egy hónap alatt imádkozok kettőt, és akkor minden rendben van. Lehet, hosszú évek telnek el, de igaz az ige. És Isten megváltoztatja a szíveket, mert azt is mondja az írás, a szeretettel, a jól szeretettel, erről most sokat beszéltem már, hogyan is tanít az Isten a szeretetről bennünket, milyen módon ad alkalmakat Isten, amikor kifejezheted a szükségben lévő felé az Isten szeretetét, de ne koslass utána, ne nyald a talpát, ne, értitek, ez nem Krisztusi. Krisztus tele van méltósággal, a méltóság nem büszkeség. És a büszkeség nem méltóság. A méltóságban van nemesség, tartás és szabadság. Nem függetlenség, hanem szabadság. Krisztusi szabadság van. Nem a te véleményedtől függ az én békességem. Például, az én békességem, az én örömöm Istentől van. Ez ad egy szabadságot, egy méltóságot. Egy munkai környezetben, családi környezetben, nehéz helyzetben. Tehát imádkozzunk úgy, ahogy Jézus imádkozott, hogy Isten adjon nekik bocsánatot, Isten adjon nekik kegyelmet, míg nem késő. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak, vagy kergetnek titeket. A Károli fordításban olvassuk ezt. És milyen különös az írás, Jézus imádkozik, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, hallgatják a római katonák, majd mikor kilehli lelkét Jézus, kockáznak, és kockával próbálják elnyerni a csodatévő rabbi köntösét. Imádkozik értük Jézus, mégsem viszonozzák ezt a szeretetet. Isten szeretete az tényleg feltétel nélküli. Nem azért szeret bennünket Isten, mert azt várja, viszont szeressük. De ha eltalál bennünket Isten szeretete, és valamit megértünk belőle, mert ugye nem értjük, csak kicsit. Szoktam mondani, hogy talán az egész örökké valóság azért kell örökké tartson, mert az is kevés lesz, hogy az evangéliumot, a Krisztusban Isten megnyilvánuló szeretetét felfogjuk egyáltalán, vagy nem tudunk egyszer betelni vele. De amikor elér valakit Isten szeretete, akkor ez benne biztos, hogy szeretetet szül. Biztos, hogy megbocsátás szül. Bizonyos, hogy életváltozás szül. Így teljesedik be az ige, hogy az apák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az apákhoz téríti az Isten. És ez a tapasztalatom a feleségem, alkoholista, elvált édesapjával kapcsolatban, és az én már elköltözött édesapámmal kapcsolatosan is, hogy igen, igaz az ige, az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz téríti az Isten. Az Isten. Sorolhatnánk, hogy István imádkozik, ne rótt fel nekik a bűneiket az őt megkövezőkért, így imádkozik Krisztus tanítványa. És Péter, aki szintén Krisztus tanítványa, ne fizessetek a rosszal rosszért, hogy a gyalászkodással, gyalászkodásért, gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivatatok el, hogy áldást örököljetek. Hogyan lehet áldást mondani? Van, hogy úgy lehet áldást mondani, hogy figyelj, én most ezt a beszélgetést befejeztem. Ebben a hangnemben nem vagyok hajlandó tovább veled beszélgetni. Áldás nem, mert nem engedem, hogy az a gyűlöleteljes lék tovább menjen. És esetleg olyat mondjak, vagy olyanná váljon az a kapcsolat, amit aztán menthetetlenül tönkre megy. Tehát vagy ezt kell mondani. Jézus azt mondja, mikor megverik őt jogtalanul, ha rossz volt, amit mondtam, mondd meg, mi volt benne rossz. Ha pedig jó volt, amit mondtam, miért ütsz engem? Értjük? A méltóság. Tehát nem lehetett átmenni úthengerre Jézuson, amikor ő odaadta magát, hogy megverjék azt a mi bűneinkért tette, szabad elhatározásából, méltósággal teljesen. És Jézus telve volt méltósággal, Isten erővel, Isten szeretette a legnagyobb gyötrelme közepette is. És utoljára, visszatérve a gyerekbemutatáson elhangzottakra, legyetek a ti mennyei atyátoknak gyermekei. És ha már idéztem egy közmondást, jön itt egy másik, nem esik messze az, alma a fájától. Mire mondják ezt az emberek? Hasonlít a szüleire, ugye? Hasonlít a szüleire. Felismerik az arcvonásaiba, a gesztusaiba. Pont úgy jár, mint az apja. Úgy megy, vagy az anyja. Igaz? Tehát így fölismerjük a vonásokat, és hadd bátorítsalak titeket, ha Krisztust követitek, és Krisztusban atyátokká lesz az Isten, akkor igenis elkezd kirajzolódni a természetünkben, a természetetekben az atya természete. Mert tőle vagytok. Az ő DNS-e van bennetek az ige és a Szentlélek által. Az ő személye van hatással az életünkre. És bizony, akivel sok időt töltünk, az hatással lesz ránk, és elkezdünk úgy viselkedni. Emlékszem, hogy alkalommal mondták, hogy úgy prédikáltál most, mint a barátod. Igen, mert a barátommal sokat voltunk, együtt szolgáltunk sokat, és sokat hallottam őt prédikálni, lehet meg ő meg úgy prédikált, mint én. És akkor egyszerűen a hanglejtéssel, hanghordozással úgy kezdtünk beszélni, vagy mikor hazamegyek vidékre szüleimhez, átveszem a tájszólást. És azon veszem észre magam, hogy a bácsikhoz, nénikhez, ha beszélek velük, akkor úgy beszélek, mint ők, az a ízes hajdúsági is ízéssel. Egyébként pedig nem. Ösztönösen, tehát nem úgy, hogy ezt akarom, most úgy beszélek, hogy ne lógja ki, nincs ilyen semmi, csak átállok. De ha Erdélyben megyek, akkor nagyon hamar átállok az ő, vagy arra nem lehet egyébként, mert a székelyek azok székelyek, az külön kaszt, tehát azt még nem is merek mondani ilyet, hogy bármivel hasonlítanék, de mégis a beszédmód. Ez egyszerű példa, hogy akire odafigyelsz, akivel együtt akarsz érezni, még így is átveszed. Mennyivel inkább jár át bennünket az Istennek, az Atyának a szeretete, és mennyivel inkább fogják felismerni az emberek rólunk. Na, nem esik messze az alma a fájától. Egy bácsira emlékszem, és ezzel a bizonyságtétellel hadd zárjam, hogy özvegye maradt, nem nősült meg újra, kommunista rendszerben, sokat üldözték, a gyerekei miatt nem is lettek hívők, nem vállalták fel az apukáiknak a hitét, mert sok üldözés, sok szenvedésen mentek keresztül, és akkor ő idősebb emberként, de még erős volt, megkereste az özvegyeket, a betegeket, elsöpörtetél a havat. Mire felkeltek, már el volt söpörve, nem volt trombitálás, küldzengés, hogy itt vagyok, jó hívő vagyok, látjátok, sütött pogácsát, akiknek beteg vitt ételt. És abban a faluban, ahol ez a bácsi élt és szolgált, azt mondták, hogy ha meg kéne mondani, hogy ki a hívő, akkor azt mondják, a Víg János bácsi, az hívő, az tényleg keresztény. Ugye mennyire meglátszik, és mennyire meglátják az emberek, felismerik az emberek, hogy nem esett messze ez az alma a fájától, és legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyeljátok tökéletes. A tökéletesség szó itt azt jelenti, hogy növekedjetek fel, váljatok felnőtté, éretté, és már ebben benne van az is, hogy nem egy végső állapotot mond itt Jézus, hanem valamit, amit célként tűzünk ki, hogy nem elégszünk meg kevesebbel, hanem az Atya szeretete számunkra a példa, oda szeretnénk növekedni, és emellé értjük aztán az írásnak másik jelentését, több helyen mondja az Új Szövetség, hogy törekedjetek a tökéletességre, azaz törekedjetek a növekedésre, a felnőtt korra, és ebben pedig azt gondolom, van egy nagyon fontos bátorításunk is, ne várjátok el a tökéletességet mástól, miközben ti sem vagytok azok. Azonban igenis törekedjetek arra, és törekedjünk arra, hogy ne maradjunk meg azon a szinten, ahol vagyunk, hanem növekedjünk az Isten szeretetének elfogadásában, átforma erejének adjuk át magunkat, engedjünk nekik. Akár egy ilyen szituációban, amit elmondtam, hogy ott volt az ellenségem, és oda mentem hozzá, úgy gondolom növekedni tudtam az Isten kegyelméből. És éppen ezért, mikor elhangzik sokszor Isten tiszteletünk végén, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Mennyire súlyosak ezek a szavak, és milyen nagyszerű áldás ez. És mennyire nem véletlen, hogy Pál éppen egy kiskorúságban lévő korintusi gyülekezetnek írott levelét zárja ezekkel a sorokkal, hogy növekedjetek. Amen.